Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, oda mentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták, Beelzebub szállta meg, és a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk. Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi az erőset. Így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony-bizony mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsájtanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, azt örökös bűn terheli. Azért mondta mindezt Jézus, mert azt terjesztették, megszállta a tisztátalan lélek. Közben anyja és testvérei is odaértek, megálltak kint, üzentek érte és hivatták. Körülötte tömegült, azt mondták neki, anyád és testvéreid keresnek téged odakint. Ő így válaszolt, ki az én anyám és kik az én testvéreim? Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön ezt mondta, íme ezek az én anyám és az én testvéreim. Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ellentmondások feszülnek, itt Jézust mindenféle váddal illetik, fura dolgokat terjesztenek róla, és olyan elbeszélést olvastunk most a Márk evangéliumból, amilyen keretes szerkezetű. A történet eleje és a történet vége függ össze Jézus rokonságának a megjelenése valószínűleg Kafarnaumban, és az első az annak a szándéka, hogy hát ők fölkeressék, vagy esetleg hazavigyék, kivonják Jézust a forgalomból, a vége pedig, hogy hát egy üzenetváltás történik, miután Jézus egy tömeg közepén ül, talán egy házban, és nem tudják őt megközelíteni. Ebbe a keretbe illeszkedik bele az írástudók vélekedése és Jézusnak a válasza. Mind a kettő nagyon bizarr dolgokat állít Jézusról, akár azt, hogy megzavarodott, akár pedig azt, hogy a gonosz lélek szállta meg. A rokonai nem nagyon hittek benne, ez később is előkerül az evangéliumban, és úgy tűnik, hogy valahogy zavarja őket az a hírnév, amire Jézus szertesz. Felnőtt, becsületesen dolgozott itt a Názáretben, az apja mellett, vagy az apja műhelyében, és nem értik azt, hogy most mi lelte, hogy felcsapott vándortanítónak, vagy sokan azt híresztelik róla, hogy csodákat tesz, és valahogy a rokonok furcsa, rossz szemmel nézik. Talán veszélyesnek is tartják, talán az az érzésük, hogy nem lesz ennek jó vége. Végül is ebben igazuk van. Ha pusztán az evilági perspektívák szerint néznénk a történetet, az elhatározták, hogy elmennek érte és hazaviszik. Megmondják neki, hogy Jézus, elég volt ebből, gyere szépen, munka van, ott van a ácsműhely, jobb, ha dolgozol, csöndbe maradsz, nem kell ezt csinálni. Hát ugye ez az édesanyját hogyan érinthette, az azóta régóta gondolkozik ezen a elmúlt két keresztény évezred, hogy keveredett Mária ebbe a társaságba, talán azért, hogy csillapítsa a feszültséget Jézus és a rokonok között, legalábbis hát arra következtethetünk, hogy miután Jézus ugye megüzeni nekik, hogy hát adjatok békén, röviden, akkor valahogy nincsenek folytatása. Úgy tűnik, hogy hazamennek és belenyugszanak, hogy Jézus már csak ilyen, és ezzel együtt Mária azért nyomában van, vagy valamiképpen figyelemmel kíséri őt, majd a kereszt alatt is ott fog állni. Tehát bizonyára rosszul esett neki az a mondata Jézusnak, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim. Még hogyha átvitt értelemben is mondja ezt Jézus, emberileg biztos, hogy fájni tud ez. Legalábbis ezt nem én gondolom, hanem például Sík Sándornak a keresztútját, hogyha fellapozzuk, akkor 13. stációban ez a költő gyönyörűen megfogalmazza ezt, hogy mit élhetett át Mária, amikor ezt hallotta. Az nagyon érdekes, hogy az evangélista nem kozmetikázza ezeket a történeteket. Nem hallgatja el, hogy Jézusról negatív vélemények is voltak. Sokszor, amikor már valaki ellen nincs érv, vagy nem tudjuk azt, hogy most hogyan fejezzük ki iránta a ellenszemünket, akkor ezt mondjuk, hogy megosztó személyiség. Hát Jézus is megosztó személyiség volt amúgy. Egyesek követték őt, az életüket is adták érte, mások meg a kereszten akarták látni. Tehát Márk evangélista ezt nem hallgatja el. Érdekes, hogy a többi evangélista is van, hogy beszámol erről, hogy a rokonok így keresik Jézust, meg idézik ezt a mondatot, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim, de már nem részletezik azt, hogy azért keresték, mert azt gondolták, hogy Jézus megzavarodott. Ugyan nem kozmetikázták, nem húzták ki a Márk evangéliumból ezt a sort, de azért valahogy nem is akarták ezt nagyon híresztelni, de minden esetre érdekes az, hogy önmagában, hogy Jézussal szemben ellenvélemények voltak, vagy furcsa dolgokat híreszteltek róla, ezt nem hallgatja el az evangélista. Jézusnak nincsen szüksége arra, hogy a róla szóló képet azt kozmetikázzuk. Éppen ezért, akkor, amikor sokszor szemrehányást tesz ma magának az ember, hogy támadták a hitet, vagy az egyházat, és hogy én meg tudtam-e védeni. Az embert nézzük, az emberhez szóljunk, aki ott esetleg valamilyen saját keserűségéből, vagy csalódottságából kiindulva nyilatkozik, az emberhez szóljunk, és Jézus elég erős ahhoz, hogy megvédje őt. Néha talán úgy védjük, vagy olyan erkölcsi tartással, vagy éppenséggel hiányosságokkal védjük őt, hogy ez nem biztos, hogy jó fényt vet rá. Tehát nem arról van szó, hogy most ne álljunk ki megfelelő pillanatban a hitünkért, vagy a hallgatásunkkal valamiféle ellentétes hitvallást tegyünk, de azért nem elsősorban Jézus az, aki védelemre szorul, hanem ahhoz az emberhez szóljunk, aki valamiképpen rosszat mond, vagy ilyenek a tapasztalatai. Ebben a beékelődő történetben azt tudjuk meg, hogy Jeruzsálemből írástudók jönnek, tehát úgy tűnik, hogy Jézusnak van egy ilyen híre, vagy ügye van, és akkor elküldenek, vagy önszántukból jönnek Jeruzsálemből olyan törvénytudók, akik úgy gondolják, hogy na majd ők kivizsgálják, megállapítják, hogy ez a tanító, ez most hamis proféta, vagy hát hitelt érdemel. Nyilván megvan a előzetes feltevésük, és ezt híresztelik is, hogy a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Érdekes Jézusnak a magatartása, azt mondja, hogy magához hívta őket. Vagyis személyesen akart velük beszélni, találkozni. Híresztelésre, nem híreszteléssel válaszolt, nem hiteltelenítette őket, hogy de hát ezek rám nem is voltak kíváncsiak, nem is beszéltek vele, meg se kérdezték, hogy tulajdonképpen én mit akarok, vagy mit gondolok. nem ezt teszi, hanem szembenéz velük. Az emberhez akar szólni, és nem az az első gondolata, hogy saját magát, vagy a saját hírnevét, azt hogyan tudja folttalanná tenni. Itt említésre kerül az, hogy hát az ördög, a sátán segítségével űzi ki az ördögöt, vagy hogy ez a tisztátalan lélek szállta meg, és felhívja a figyelmet Jézus arra, hogy a gonoszság, a rossz, az meghasonlik önmagával, az önmaga ellen támad. Előbb-utóbb a saját súlya, vagy a saját gonoszsága révén összeomlik. Ez nagyon elgondolkodtató az én számomra, úgy érzem, hogy valahogy a világnak azon a logikáján, hogy a jó az nem hasonlik meg önmagával, de a rossz igen, ezen annak is el kellene töprengenie, aki nem hívő. Hogyha csak úgy magától áll fönn a világ, vagy magától van, akkor miért ez a logikája? Minden esetre ugye ide kapcsolódik egy kicsit az ószövetségi történet, ami a bűnbeesést követő párbeszédeket írja le, ezt hallottuk ugye az Isten és a Ádám, Éva meg a kígyó között, és ugye azt mondja Éva, hogy a kígyó szedett rá, azért ettem. És mit mondott a kígyó? Hát azt, hogy nem haltok meg, ha arról a fáról esztek, hanem megnyílik a szemetek, és tudni fogtok, tudni fogjátok azt, amit az Isten. Ezt kívánatosnak tűnik az ember számára, és eszik a fáról, megnyílik a szeme, és fölismeri, hogy szégyelni való. A mezítelenségnek semmi köze a ma elterjedt pornográfiához, egyebekhez, hanem a szégyelni valósághoz, hogy nyomorúságos vagyok. És ezt kérdezi az Isten és az embertől, hogy ki adta tudtodra, hogy neked szégyelni kell magadat. Mond valamit az ördög, azt az ember félreérti, és utána bizonyos fokig igaz lesz az, amit mondott a kígyó, csak nem úgy, ahogy azt az ember elképzelte, vagy ahogy érteni akarta. Na hát valahogy ez a két olvasmány így világít rá a sátánnak a működésére, és még Jézus ugye hozzáfűzi ezeknek az írástudóknak azt a bekezdést, ami szintén sok gondolkodni valót adott a Krisztust követőknek az elmúlt 2000 évben, hogy minden bűn bocsánatot nyer, csak itt vázlatosan idézve, de aki a szent lelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot. Hogyan is értsük ezt? Van, aki megijedettől, vagy nem értjük, hogy ha Isten megbocsájtó, akkor mi az, hogy valamit nem, már pedig azt nem hajlandó megbocsájtani. Nagyon fontos, hogy itt nem valami olyan sértésről van szó, amire mi emberek esetleg azt mondanánk, hogy na jó, hát sok mindent eltűrtem, na de ezt már nem vagyok hajlandó lenyelni. Isten az Isten, Isten nem ember, tehát ő nem ilyen szinten bántódik meg a mi rossz szavainkon, hanem érdekes az, hogy az egyházunk hogyan értelmezte ezt, és nem úgy, hogy most valaki egyszer kimondott valamit, és akkor azt Isten ne bocsájtaná meg, vagy arra ne lenne bűnbocsánat, jóvátétel, hanem érdemes tájékozódnunk az egyház tanításában, és az erkölcstan körüljárta ezt a témát, és összegyűjtötte a Szentlélek elleni bűnöket, amelyek azért veszélyesek, mert Istennek a jóságát, a bocsánatát kérdőjelezik meg, és éppen ezért aláássák a javulásnak a lehetőségét. És érdekes, hogy ez egy rövid felsorolás a Szentlélek elleni bűnöknek a listája. Nem az szerepel benne, hogy ha valaki ezt a szót, vagy azt a szót, vagy amazt a szót kimondta, hát akkor készüljön a kárhozatra, hanem mi szerepel a Szentlélek elleni bűnök között? Például az, hogy Isten jóságában vakmerően bizakodni. Tehát azt mondani, hogy Isten mindent megenged. Én azt csinálok, amit akarok. Isten jó, megbocsát, kész. Ez vakmerő bizakodás Isten irgalmában. A másik az ennek a másik szélsősége, hogy kétségbe esni Isten irgalmassága felől. Azt gondolni, hogy én olyan nagy bűnös vagyok, hogy Isten nekem nem tud megbocsájtani, vagy nem is akar. Aztán üdvös figyelmeztetés ellenére a rosszban megáltalkodni. Hát ez is milyen elgondolkodtató dolog, hogy a javulásnak a lehetőségét zárja ki az, hogyha egyszerűen ehhez hasonló a megismert igazság ellen tusakodni. Fölismerem azt, hogy valami nem jó, valamit nem kéne tennem, de hát azért úgy gondolom, hogy nekem azért akkor is. Nekem akkor is szabad. Vagy figyelmeztetnek, és mégis megáltalkodottan teszem tovább azt, amit nem kellene. A felismert bűnöket mindhalálig meg nem bánni. Ez is a Szentlélek elleni bűn. De nagyon fontos tehát, hogy mi az, ami nem szerepel ezek között a Szentlélek elleni bűnök között, amiket az egyház így felsorolt. Nem szerepel az, hogy most valaki meggondolatlanul valamit mondott. Vagy kicsúszott a száján egy vaskos káromkodás. Hát nem szép dolog az persze, de nem ezek a Szentlélek elleni bűnök, hanem hát jó, hogyha tájékozódunk az erkölcstanban, egy kicsit a teológiában, és akkor nem szorongással tölt el bennünket egy ilyen mondat, hogy ne adj Isten, hát nincsen nekem valami olyan bűnöm, amit Isten ne bocsájtana meg, hanem hát látjuk azt, hogy mi az, amivel én magam zárom ki azt, hogy én megjavuljak, és hogy Isten irgalmazni tudjon nekem. Jézust ilyen vádakkal illették, és ő pedig úgy reagált, ahogy azt itt láttuk, akár a rokonaival kapcsolatban, akár az írástudókkal kapcsolatban, és hát kimondott egy-két ilyen nagyon fontos mondatot, ez a ki az én anyám, és kik az én testvéreim, ez is aztán tovább él a következő keresztény évszázadokban, például egy Assisi Szent Ferenc, és egyáltalán a keresztény lelkiség, akkor ebben így egy ilyen lehetőséget lát, hogy hát akkor mi sem maradtunk le semmiről, mi is ugyanolyan közel lehetünk Jézushoz, mint az anyja és a testvére. Szent Ferenc úgy fogalmaz, hogy az a feladatunk, hogy a cselekvésünkkel, a tetteinkkel világra hozzuk Jézust, éppen úgy, mint ahogy Mária Betlehemben, tehát egy ilyen konfliktus helyzetből is olyan mondatok születnek, amelyek után a későbbi keresztény évszázadoknak reményt és teendőt adnak. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.